Sok szeretettel köszöntök mindenkit. 2013. január 8-a van, és bár időjárás jelentés nem szoktunk adni, de nagyon szépen elkezdett havazni. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, így az első vendégünket is, Gombos Miklóst, aranykoszorús harangöntő mestert, a Körgottyánból érkezett. Sok szeretettel köszöntjük. És hát ugye itt az előzetes beszélgetések során Angéla említette, hogy hát az ön nevét azért elég sokan ismerhetik az országban, hiszen a déli harangszó előtt mindig bemondják, hogy az adott harangnak ki volt a mestere, és hát ugye többször hallottuk Gombos Miklóst is, illetve gondolom édesapjának a nevét is, és hogy ugye Őrbottyánból származnak ezek a harangok. Azt szeretném kérni az elején, hogy egy pár mondatban legyen szíves bemutatkozni.
Hát a nevemet az elmondom még egyszer, Gombos Miklós vagyok Őrbottyánból. A harangöntéssel foglalkozom, és ilyen tradicionális harangöntéssel, mert igazából a Slezák Lászlót, akit szoktak hallani a rádióban,
igen,
sok harangot öntött, kb. 5000 darabot. Szóval az ő neki vagyok az unokája, az édesapám önálló tanult, és én az édesapámnál tanultam, az én fiam meg most nálam tanul, és az unokám meg nálam koszolja magát, tehát valószínűleg tradicionálisan folytatódik ez a dolog, merem remélni. Tehát a családunk elég régóta foglalkozik ezzel a fajta tevékenységgel, és mondhatom nyugodtan, hogy igen, szívügyünk ez a dolog, mert nagyon szeretjük csinálni. Hát a harangról azért annyit, hogy nem tudom mennyire vannak így benne a harang történetében. A harangok nagyon-nagyon messzire visszamennek az időbe. Krisztus Urunk előtt 2-3 ezer évvel már használtak harangokat. Kínában, Indiában, Mezopotámiában, Görögországban, Indiában, tehát most is ezeken a területeken most is harangoznak. Igazából a kereszténység nagy szimbóluma jóval-jóval megelőzte a kereszténységet. Tehát a Kínában nagyon érdekesen harangozgattak, porcelánból, üvegből és bronzból készült harangokkal, gyönyörűen zenéltek. Indiában üvegharangokat készítettek, és elég szomorú célra használták, de szószoros értelemben ölni lehetett vele, mert a nagy harang alá oda tették a üvegharang alá, és megütötték a harangot, az illetőnek az agya teljesen tönkrementett, elpusztult. A harangok nagyon jók, hát zenélni Kínában nagyon sokat zenélnek vele. A Indiában imamalmokban lehet ilyen pici harangokat látni. Japánban olyan harangokat lehet találni, ami olyan, mint egy mékas. Európában terjedt el ez a hangszóró fazon, és gyakorlatilag nagyon-nagyon sok kulturális és ilyen vallási eseményben vett részt. Azért is hoztam ennyiféle csengőt, hogy azért majd a hangokat lehessen egy kicsit válogatni. Ami úgy érdekesebb, hát azt tudjuk, hogy a Nándorfehérvári viadal emlékére szól a déli harangszó, Hunyadi János és Kapisztrán János vezetésével Nándorfehérváron ugye megverték a töröket, és ennek tiszteletére szól a déli harangszó. Van egy másik időpont, ami ilyen nemzetközileg elismert harangszó, az a vecsernyére szóló, vagyis az esti harangszó, amikor Don Juan de Ausztria vezetésével a földközi tengeren az európai armádia, a tengeri, illetve európai hajóhad megverte a terjeszkedő Török Birodalom hajóhadát, és ennek tiszteletére szól az esti harangszó. 1571-ben volt ez a nagy csata, és ennek emlékére mindig szól a vecsernyére, tehát az esti harangszó. Van egy másik aranyos kis harangszó, kőszeggel kapcsolatos, nem tudom mennyire tetszenek kőszeget ismerni. Kőszeg egy pici város, mint egy ékszerdoboz, és kőszegen a kitartásuk tiszteletére, amit a török ellen tanúsítottak Ülisics Miklós és társai, annak tiszteletére 11 órakor szól a harang kőszegen.
Olvastuk.
A harangok sajnos eléggé belekeveredtek az élet sűrűjébe, mert mikor Kínából elkerült hozzánk a puskapor, akkor a harangöntőket kényszerítették arra, hogy ágyukat gyártsanak, aminek nem igazán örültek ők, mert vallásos érzelmű emberek voltak. Így ez a szakma el is vált kb. 50 évre rá, hogy a puskapor bejött Európába, és elkezdődött az ágyúgyártás. A kapcsolat viszont a két test között megmaradt, mert ugye a harang az nagyon jó ágyú alapanyag volt, és amikor a háború során a tönkrementek a fegyverek, illetve az ágyuk, akkor levették a templomtoronyból a harangokat és ágyukat öntöttek belőle. Egy érdekesség, hogy 1750-től, ahogy volt a nagy francia forradalom és végigterjedt Európán ez a forradalmi hullám, kb. 150 ezer harangot semmisítettek meg hadi célokra. Ebben volt, aki besegített ugye a Gábor Áron is, akinek a rézágyúja felszántotta a földet, tehát ő is kb. 400 harangot olvasztott be, azt nem tudjuk pontosan, hogy hány ágyütöttet a forradalom javára. Aztán volt egy másik forradalom, az az ipari forradalomnak egy része, az acél megerősödése, acélgyártás megerősödése. Itt megemlíteném azért Siemens-t és Martint, nem tudom, hogy tetszettek-e hallani róla. Ők tettek azért, hogy nagy mennyiségben, jó minőségben acélállítható legyen elő, és innentől kezdve nagyon megindult a nehéz gépgyártás a világba, és onnantól kezdve gyakorlatilag a hadi célokból is kivonult a harang, hiszen acélból készült ágyuk sokkal rombolóbbak, pusztítóbbak voltak, így a harangot már nem kellett a csatatérre vinni. De az első és a második világháborúban is nagyon rossz szokás szerint elvitték a harangokat. Ennek az oka az úgynevezett pszichológiai hadviselés volt, mert azok a falvak, ahol elnémultak a harangok, azok eléggé depresszióba süllyedtek, és nem voltak sem ellenségnek, sem barátnak jól lelkesíthetők. Tehát így az első és a második világháborúban németek nagyon sok harangot elvittek. Hát most megjutottunk odáig, hogy valószínűleg nincs szükség arra, hogy a harang belekerüljön a hadi technikába, így bízunk benne, hogy azért szól a harang, ami erre elkészítettük, hogy szóljon Isten dicsőségére, búcsúztassa az élőket, hogy a holtakat sírassa, és örüljön az ember annak, a hírét hallja. Mert ugye a jó hírt is haranggal közlik, meg a rossz hírt is, csak mindig kell tudnunk, mikor szól, miért és kiért szól a harang. Hát ha van valami kérdés, én gondoltam egy kis technológiai mesére, hogyha megengedik, és akkor, hogy hogyan készül a harang.
Még előtte, hogy mivel ez a harangnak a történetét kronológiából többé-kevésbé nyomon követtük, a magyarországi harangöntőket, ha röviden.
Hát magyarországi harangöntőkről, akik számomra igazából érdekesek, az a Szeltenhofer Fügyes és fiai Sopronban. Ő azért érdekes, mert ő az a harangöntő volt, aki tűzoltó szereket is gyártott. A tűzoltó szereken belül ő volt a világon az első, aki megcsinálta azt, hogy egy hátizsákot képezett ki, olyat, mint a szőlőpermetező edény, és a hátizsákot összekötötte egy csutorával, amivel lehetett levegőt venni az edényből. Ezt az edényt beborította azbeszttal, az azbeszt az tudjuk egy hővédő valami, és ő volt az első, aki létrehozta azt, hogy a tűzoltó mindenféle gázmérgezés nélkül be tudott menni és segíteni a tűzben maradt vagy lekett embereket. Tehát a világon ez volt az első készülék, amit a Szeltenhofer harangöntő cég elkészített. Akkor mondok még Korrencs Márkot, aki Egerben volt, akkor Egri Ferenc, aki Kisgelyőcön volt harangöntő. A kisgelyőci família az nagyon érdekes, mert a történetét olvastam nekik, hogy egy elszegényedett kisnemesi család tagjai voltak a kisgelyőciek, és arra vetődött, régen vándorharangöntők jártak, nem úgy, hogy majd üzembe voltak letelepülve, és a vándorharangöntő letelepedett Kisgelyőcön. Azért valószínű, mert agyag van a környéken, munka is ott alakult egy pár, és ezek a kisnemesnek a gyerekei oda jártak dolgozni, és egyszer csak a harangöntés úgy jött ki, hogy nemes família öntötte a harangokat. Tehát gondolom kiöregedett a harangöntő, aki vándorolt, ott is maradt, és átvette a szerepet. Ide nősült be aztán Egri Ferenc, akiről biztosan olvastak, meg hallottak már így a rádióból, és ő fejlesztette igaz nagyjá a kisgelyőci harangöntőt. Sőt, ő megpróbálkozott Budapesten is, de aztán visszament Kisgelyőcre. Aztán volt itt a Turi Ferenc Budapesten, Walser Ferenc volt Budapesten, aztán Lezák László, az a mi elődeink, akkor például Szekszárdon volt harangöntő, Wagner Károly, Baján is volt egy család, akik öntöttek harangot, tehát azért Veszprémben Tóth Árpád, tehát elég sok helyen volt Magyarországon harangöntés annak idején.
És manapság?
Hát most ez a család dolgozik igazából
Egyedül?
Egyedül, ebbe a úgynevezett hangraöntött technológiába. Tehát nálunk a harangok alap úgy készülnek, mint ugye elkezdtem mesélni, hogy föl kell menni a templomtoronyba, ugye lehangolni azokat a harangokat, amik ott helyben vannak, és akkor zeneileg odailleszkedő harangot kell készíteni, tehát hangraöntött technológiával dolgozunk, tehát ezt úgy hívják.
Tehát magyarán megállapítják, hogy milyen a régi harangnak a hangja?
A régi nem tudjuk megállapítani, de a két vagy egy vagy két harang, ami ott van, az a lényeg, hogy zeneileg mindig illeszkedjen hozzá. Tehát, hogy ne legyen hamis a hangja. Tehát így készülnek. Tehát most ez a család foglalkozik vele. Külföldről is hoznak be sajnos harangokat, mint mindent Magyarországra, de végül is azért dolgozunk. Tehát a harangokkal annyi, hogy a gyártás technológiára, ha rátérhetünk, akkor úgy lehet elképzelni, gondolom mindenkinek volt a kezében a Matrioska baba, ismerik ugye azt a orosz babát.
Igen.
Hát úgy készül a harang, mint három Matrioska baba egymásba rakva, csak ez a három baba, ez mind külön-külön épül egymásra rá. Tehát elkészítjük a harangnak a magformáját, a magformájára ráépítjük az állharangnak a következő formáját, az lesz a második baba. A második babára épül, tesszük rá a viasz tizeket, amiket már mutogattam, és majd ide lehet önni az asztalhoz, és megmutogatom őket. De adhatok is közben kézbe olyan helyen, aki még nem volt itt. Tehát viaszból elkészülnek a szövegek, díszek, emblémák, rákerülnek magára az állharangra, ugye a második babára, és utána egy különleges sár következik, ami tojás, cukor, samot, liszt, mosott agyag és emberi vaj keveréke. Mondom még egyszer, hogy tojás, cukor, samot, liszt, mosott agyag és emberi vaj keveréke. Ez egy különleges elegy, ezzel becseteljük a domború állharangra föltett díszeket, és akkor kapok egy negatív formát. És a negatív forma az a harmadik baba belseje lesz, és az együtt a három minta alkotja magát a harang formát. Mikor ez megvan, jól kiégetjük a mintákat, jól kiégetjük a formát, beemlőrendszert készítünk hozzá. Utána, mikor már olyan lesz, mint a cserép, szétszedjük, kidobjuk a hamis harangot, illetve az állharangot, azt a középső babát, ami már nem kell, újra összerakjuk, és annak a helyére fog befolyni maga a fél. Nem tudom, értető ez így.
Igen.
Így a babában nagyon
szemületes.
És hogy válunk el a helyétől az állharang? Az is végülis
az minden a kupos. Tehát a ránéz a harangra, az mindenhol kupos.
Tehát égetéskor nem tud összeragadni,
de hogy a kérdés jogos, zsírral van bekenve, egy különleges zsírral, hogy ne tudjanak a rétegek egymáshoz kötődni. Kapodnak egymásra, tessék?
Az emberi hajat honnan szerzik be?
Hát a fodrásztól. Örül neki, hogyha azt a kis nyesedéket, ami ilyen 2 centis nyesedék, örül, ha mi elhozzuk.
Ja. És miért
pont
emberi
haja?
Van fodrász, aki direkt összegyűjti?
Persze, mert örül neki, hogy nem a kukát kell megtölteni vele, hanem mi elviszünk. És akkor mi is ugye 2 centis darabkákra összefogdossuk, de most nem arra a hosszú vajra kell gondolni, amit divatból még föl lehet tenni a fejre, hanem ezek a nyesedék hajak, amiket használ a fodrász.
Igen.
És akkor azt mi összegyűjtjük, és akkor azt használjuk föl erre a célra. És amikor így megvan az egész, akkor kiégettük, szétszedtük, ugye a második babát kidobjuk belőle, de már nem kell. Újra összerakjuk, és akkor annak a helyére fog befolyni a fém a második mintának a helyére. És amikor az megvan, akkor begyújtjuk a kemencét. 22% óntartalmú vörösnél az ötvözet a tradicionális harangért. Mondom még egyszer, 22% óntartalmú. Az azt jelenti, hogy 78% vörösnél és 22% az óra. Tehát ez egy nagyon kemény ötvözet, és ezt lehet püfölni egy jó darabig. Ezt felolvasszuk 1150 fokra, és amikor elértük a hőfokot, megötvözzük pontosan szépen az anyagot, és akkor beöntjük a mintába. És amikor beöntöttük a mintába, szép lassan megtelik a minta. 2-3 napig benhagyjuk a öntőgödörbe, hogy jó lassan, nyugodtan hűljön le, mert ezzel feszültségmentesül az ötvény. És akkor, mikor kibontjuk, akkor először kiszedjük a belsejét, lebontjuk a külsejét, akkor találunk egy csúnya harangot, amit szépen ki kell tisztogatni. Hoztam egy harangot is, majd azt is meg lehet nézegetni, ez most takarítás alatt van.
Kérdezhetek, nem emléktem, hogy hány fokon öntöttél?
1150 fokon. Szóval az már jó meleg víz.
És a ezt a bizonyos második babát, ezt kidobják, és nem is használják utána.
Nem tudjuk, mert örülünk, hogyha ki tudjuk szedni. Tehát azért összetapad ő a mintával, és úgy kell kibontani belőle. És nem használható föl még egyszer, mert darabokba tudjuk kiszedni. Nincs is értelme használni, mert a következő díszhez, következő haranghoz már másik forma kell is. Tehát mind, ezek a harangok mind egyediek. Tehát valamilyen szöveggel, díszsel, emblémával ellátva egy bizonyos helyre kerül, és mivel a hangjuk is mindegyiknek más, tehát nem tudom megőrizni olyan célból, hogy újra használjam föl, mert nincs értelme. De nem tudom újra díszíteni, mert a alját meg a tetejét, ha szétvertem, akkor már nem használható semmire.
És a harangot az öntés előtt a formát, az milyen mélyre kell leásni a föld, vagy a teteje pont szinte hát legyen a föld felszínével?
Hát nyilván van egy bizonyos lejtés, amin a folyadék lefele tud haladni. Hát nekem úgy kell beásnom, hogy ahogy a kemencéből borítom ki az anyagot, az mindig lefele menjen, mert a folyadék fölfele nem megy. És akkor a lejtését mindig szabályozunk, úgy ásunk be a földbe, a feje tetejéig, de mindig a lem az öntő ponttól lefele folyjon.
Kézi öntés, vagy meg egy csövön megy
ez
az anyag?
Hidraulikával. Tehát ilyen harangokat, hát mi egyszerre egy adagot, mikor felolvasztunk, az másfél tonna. Most ott kézzel nem sokat lehet kaparászni, mert egyszer meg sem tud maradni a fémnek a közelében. Tehát ezek, amit itt csengőket hoztam, ezek kis kéziöntések, de maga a harangok méretüknél fogva a legkisebb 12 kilós, amit elhoztam, ahhoz is már 20-25 kiló anyag kell, azt már az ember nehezen borogat.
És akkor ez csövön megy, vagy pedig egy csatornán? Az milyen anyagból van?
Téglából van kirakva, legtöbbször samott téglát használunk, mert a samott téglát, ha előmelegítem, tartja a hőt egy darabig, és ne szedjük ki a folyadék, amíg megy végig a csatornán.
És azt szeretném megtudni, hogy a méreteket, tehát a templom adottságától függő méretet, vagy csak ahogy megrendelik a méretet, hogy milyen harang legyen, tehát milyen méretben van leesett.
A kérdés az nagyon jó, de a legegyszerűbb válasz erre az, hogy általában a kredencet is a konyhához méretezik, és ugye olyat rakunk a konyhába, ami befér. Tehát a haranggal is úgy kell bánni, hogy a torony elbírja azt a harangot. Tehát olyat rakhatok föl, ami oda való. Tehát nem rakhatok bele nagyobbat, mi hiába kérlek tőlem egy 30 mályos harangot, ha nem tudja a torony elviselni azt a nagy súlyt. Tehát nekünk kell mindig meghatározni azt, hogy mi az, ami ideális a torony részére. Azt most vagy elfogadja a gazda, vagy nem. De általában elfogadja, mert állítólag mi értünk hozzá. Szóval úgy vannak a harangok kialakítva, hogy könnyen, jól beszerelhetőek legyen, el is férjenek a toronyba, a toronyban dinamikailag elbírja azokat a mozgásokat és rezgéseket, amit a harangok produkálnak. Tehát mindig ahhoz kell igazítani, hogy a torony mit bír el.
Akkor jól értettem, ha mondjuk három vagy négy harang van, azt egy tartó tartja?
Hát egy tartó, de több, mint a fiókokban, mert több tartónak. Szóval egy tartón belül azt mondom, hogy van egy harangelmen, abban két-három-négy hely van, ahova a harangot föl lehet tenni.
Uh-huh. Így is mondják a rádióban, három harang, négy lakék, harang, igen. Lakék, olyan igen. Kedves.
És hogyan, hányféle zenei hangú harang létezik, illetve hogyan tudják a gyártásnál megoldani, hogy az egyiknek ilyen, másiknak olyan, harmadiknak olyan hangja legyen?
Hát a keresztmetszet változás hozza ezt létre. Tehát tulajdonképpen egy kis harang szól magas hangon, egy nagy harang szól mély hangon. Most a kérdés az, hogy a kromatikus skála bármely hangját ki tudjuk önteni, hiszen a legkisebb harangtól a legmélyebb hangú harangig bármelyiket, amit kérnek, elő tudjuk állítani. Most a hangolás az meg egy olyan dolog, ami a legegyszerűbb magyarázata a gitárgúr. Gondolom mindenkinek volt már kapcsolata ugye gitárgúrral. Tehát a közelébe. Tehát ha megfeszítem a gitárgúrt, akkor vékonyabb lesz, magasabb lesz a hangja. Ha visszaengedem a gitárgúrt, akkor mélyebb lesz a hangja, mert ugye változik a keresztmetszet. Most a harangnál feszegetni nem lehet, ott előre be kell állítani ugye a keresztmetszeteket, hogy nekem a domináns hang, ahol megütöm a harang keresztmetszetét, azt a hangot adja, amire szükségem van. Tehát innentől kezdve az arányokkal mindig növekszik. Tehát a kihozott harangocskám, amit megtetszett fogni, az a 12 kilós, az F hangon szól. Ettől, ha kezdek nagyobbakat csinálni, akkor jön a D hangú, az egy 22 kilós, jön a C hangú, az egy az 38 kilós, jön az A hangú, ami 55 kilós, jön a H hangú, ami megint egy más hang. Tehát végülis minden hangot, amit kell, ki tudunk hozni egy bizonyos szerkesztési menettel, amit annak idején a Slezáktól tanultunk meg. Tehát van egy házi szabvány, és abból tudjuk szerkesztéssel létrehozni azt a hangot, ami nekünk kell.
De az itt lévő harangok közül egynek vagy kettőnek a hangját, hogyha esetleg más hangja van, akkor azt úgy legyen szíves megmutatni most.
Hát a keresztmetszeti tényezők mindig mások.
De jó. Jaj.
Ez milyen hangos volt?
Na most én is így nem tudom hangról gépni.
Nincs köztünk olyan, akinek abszolút hallak. Ha! De jó. Nekem úgy jön, hogy hú, ez nem. De azok a vékony hangok nekem úgy jön, mintha mosolyogna a hang. Olyan jó.
Hát ez igen, a kellemes hangjuk van, persze. A legkisebbtől a legnagyobbig. Ő a legkisebb, és akkor egy nagyobb, már mélyebb hangon szól, a még nagyobb, a még mélyebb.
Egyértelmű.
Másik a még mélyebb, és a legnagyobb kis harangod már. Tehát ez adódik az öblösségből, a vastagságból. Tehát ennek van egy aránya, és az úgy szépen növekszik.
És ez meghatározott az arány, hogy egy 10 cm átmérő harangnak ilyen vastag falának kell lenni, vagy azon belül lehet játszani?
Lehet játszani egy bizonyos mértékig, mert ha nincs meg az ideális keresztmetszet, akkor elrepel a harang. Hiszen a keresztmetszetnek bírnia kell az ütést is. Ha vékonyabbat csinálok, akkor tönkre megy.
Ugye a nyelvnagyságba is meghatározó.
Persze, az egész, te azért mondta, hogy a keresztmetszeti tényező, tehát ami minél nagyobb egy harang, annál mélyebb hangon fog szólni.
Hogy hozzák létre a harangjátékot? Tudom, hogy ezen alapul.
Hát ott is az van, de ott végül is a harangjáték egy túlzott keresztmetszeti tényező van létrehozva, a vastag a fal, és akkor esztergálunk belőle annyit, hogy az egy bizonyos hangot adjon. És akkor van, hogy két egyforma méretű külről, kívülről két egyforma méret van, de ha többet esztergálunk ki belőle, akkor más lesz a hangja.
Tehát akkor van olyan, hogy esztergálással utólag hangolnak egy harangot.
De a mieinket nem, a mieink azok hangra öntöttek, tehát ideális keresztmetszetet használunk, mi nem esztergáljuk a harangot. Tehát ebben ez a lényeg, hogy úgy hívják ezt, hogy tele van természetes hangokkal. Tehát nincs abszolút hangja, hanem felhangok vannak jelen a harangoknál. És ez különbözteti meg a harangjátéktól a sima harangot. Hogy telt hangja van. A harangjátékok általában úgy vannak egy esztergálgatva, hogy mindig egy bizonyos hang, és akkor nulla ponton kell, hogy szóljon. Tehát ne legyen felhangja.
Hát kérdezném, hogy most melyik templomban van megrendelésük?
Most raktunk föl harangot a Örök Imádás templomban az Üllői úton. Karácsony előtt, igen. Most ami készül egy harang, az 12 mázsás lesz majd. Ha elkészül, és az Mosonmagyaróvárra fog menni. Egy katolikus templomban.
Időben mennyi egy harangnak az elkészítése?
Hát ez a úgynevezett hangra öntő technológia, ez általában a kisebb harangoknál, ezt mondom 1000 kg alatti harangoknál, az a 6 hónap. Ha ettől nagyobbak, akkor kicsit több, 7-8-9 hónap attól függ. Ami megszólalt itt a telefonomon keresztül, tetszettek hallani a haranghangot, az egy 7 hónapos harang volt, az 1350 kg volt.
És hány ember dolgozik
rajta? Hát 4-5-en vagyunk. Heten voltunk, de már fogyatkozunk mi is, mert szűkül a keresztmetszet nálunk is.
Maga a forma elkészítése ilyen hosszadalmas?
Igen, mert az agyag az ugye nedvesen kerül megmunkálásra. És az agyag az mindig szárítva kell, hogy legyen, és a minden réteget szárítani kell. Ezért nem egy haranggal foglalkozunk, hanem egyszerre 4-5-tel, és akkor mindig van folyamatosan rajta a munka. Tehát egy haranggal nem tudunk foglalkozni, csak többen egyszerre.
De például az agyagot téli időszakban hogyan tudják szárítani?
Ugyanúgy, mint nyáron. Tehát a műhelyben azért gyakorlatilag 20 fok van mindig. Tehát nem hideg a műhelyünk, erre nagyon vigyázunk, mert hideg sávban nagyon rossz munkálni.
Tehát akkor az egy csarnokszerűség, vagy egy nagy
csarnok. Ez egy nagy műhely, ami van 200 négyzetméter durván, és ott meleg van. Ilyenkor nekünk nem jó, mert nagyon drága a fűtés, de hát ahhoz, hogy dolgozni lehessen ember módon, ahhoz melegnek kell lenni.
Tehát a 7 hónapot azt nem egy folyamatos időben kell, hanem ilyen időszakokra kell. Tehát,
hát nem... periódusokra megy szét, mert amikor dolgoztam a haranggal, felraktam egy réteget, azt meg kell szállítani. Az egy-két nap, három nap, attól függ mekkora a rang. Ha nagyobb anyagmennyiség, akkor azt nehezebb átszállítani. Tehát, de egyébként egy ilyen folyamatos, mint a téglagyárban, hogy elkezdik az egyiken szállítani, a másikon még csak dolgák. Tehát ilyen alapon megy ez is.
Ugye itt, amikor tetszett mutatni a harangokat, akkor különböző alapok vannak rajta, formák. Most ezeknek az elkészítése, tehát a betűknek a harang falára rábítere, tehát ugye úgy elkészíteni az öntés mintát, az igényel-e valamilyen művészi szintű hozzáértést, vagy annyira nem?
Hát igényel, mert a díszek, amiket felrakunk, azoknak szépeknek kell lenni. Tehát általában a klasszikus mintákat használja az egyház, ugye a régi klasszikus mintákat. Most nyilván nekünk is van fafaragó ismerősünk, aki oda megyünk egy fényképe, hogy hát most épp egy Szent Borbála, vagy egy Szent István, vagy egy Szent László, vagy valaki éppen olyan Szent Adalbert, akit nem is láttam, mert nem is ismertem soha. Most kértek egy olyat, meg kaptam egy fotót, azt ki kell faragtatni vele, és akkor tudjuk használni. Tehát elkészül a domborműve, először fából, azt visszaforgatjuk mi gipszbe, gipszbe beleöntjük a viaszformánkat, és a viaszformán kerül fel a álharangra, mint dombormű. És akkor az álharangon a dombormű, az viaszból vált. Itt azért, hogy amiről beszélünk, egy kicsit érezzük, tessék meg fogni. Tehát ez egy viasz dombormű, ilyesmi dombormű. Adok oda is egyet, addig maradjon a hűzre.
Gondolom, hogy...
Gomborművek kerülnek viaszból fel. Ha megtetszenek szagolni, akkor mély viasz, parafin, petrolom és igen, a gyanta, gyanta szagát lehet rajta érezni.
Jaj, de jó, olyan föl lehet akasztani, de jó pofa. Jaj,
nem akasztani lehet, ez föl lesz ragasztva a mintára.
Ja, ragasztva, csak egy kis füle van.
Az nem füle van, az a glóriája. Jaj. Mert az... A Szűz Mária,
jó, tudja, a kis Jézussal. Én sosem láttam, ennél fogva nekem nincs képi érzékem. Ez is ugyanúgy Braille-ben gyerekkorunkban kellett volna megtanulni, mint a Braille-írás.
Aha. De hát ezek a illatok, ami benne van, az egy kicsit érezni a mélyviasznak a szagát. De nem tiszta mélyviasz, hanem ilyen petrolom és gyanta keveréke. Hát, ezek, most mutatom azt, amiből általában elkészül, hogy ez a pozitív mintája, ha megfogja, akkor az egy negatív minta, már fordítottja, és akkor úgy...
Olyan, mint a mézes kalács.
Így van, majdnem.
Csak ez vélesz.
A pozitív is, meg negatív minta is.
Itt az egyik egy nagyon picike darab letörött.
Nem baj.
Jó, szóval ez is
nem baj. Ezt azért hoztam, hogy legyen kézbe. Ki nem látta még a nagy mintát? Tessék.
Igen, láttam. Kösz.
Az a Szűz Mária. Itt is egy pozitív minta.
Más eszével lehet.
És akkor cégen belül mondjuk egy-egy ilyen mintázáshoz többen is értenek, vagy inkább...
Egy fafaragó van, aki nekünk segít, a fafaragó megcsinálja nekünk a díszeket, és a díszek után már mi tudunk vele dolgozni. Tehát onnan már nem művészet, mert tulajdonképpen vissza kell forgatni.
Ez miből van?
Gipsz.
Gipsz,
igen. Az egy negatív forma. Ha azt teleöntöm, akkor egy domború formát kapok, amit fölragasztok a harangra.
Igen, köszönöm. Ja, tovább, persze.
Itt van egy pozitív mintát is.
Ez meg a domború mintája.
Aha,
az a Hunyadi Jánosnak egy emblémája, amikor benne van a... Ha esetleg tudja érezni, akkor ott van egy ilyen... Mi az a holló a gyűrűvel? Aha. Ott a gyűrű.
Jaj, de jó. Igen. Tessék.
A pozitív meg a negatív mintát
megnézni.
Ez volt a pozitív volt a kezemben.
Jó, leesett a kezemből egy kis akármi.
Nem baj, hagyja csak.
Jaj, megvan.
Jaj, ez ugyanaz.
Majd megkeresem én.
Már megvan, köszönöm. Megállam, megtalálom. Nem leszett messzire.
Negatív.
Igen, ezekből a mintákból egy ilyen minta van a harangon, vagy esetleg
ez hát ami most a kezibe van kegyezve, az tulajdonképpen úgy van, hogy a harangnak neve van. Uh-huh. Most az a Szűz Mária harang lesz, amin a Szűz Mária van rajta.
De egy darab.
Egy darab, általában egy darab, igen. Mindegyiknek van valami neve. Vagy Szent Mihály harang, vagy Adalbert harang.
Igen. Igen. Mondja a rádió.
Mindegyiknek az a neve, általában amilyen szentnek a tiszteletére öntötték a harangot.
Most Szent István év van, mert ugye...
Hát most sokat használunk Szent Istvánból,
persze,
igen.
Persze, igen. 975-ig.
Szeretném még, ha mondaná, hogy amikor fel van a toronyban a harang, és azt mondta el, hogy ott helyben hangolni kell ennek a technikáját, hogy hogyan hangolja ott már a helyén.
A helyén már nem hangolok. Én elmegyek a toronyban, amikor igény van arra, hogy harangot szeretnének oda tenni. Elmegyek, megnézem, milyen hangú harangok vannak a toronyban, vagy egy vagy kettő, és akkor zeneileg ahhoz illőt kell nekem készíteni. Tehát nem ott hangolok, mert ott én már nem tudok hangolni. Tehát amikor elkészítem a harangot, akkor már otthon a munka úgy kezdődik, hogy az A hangú harang lesz, D hangú harang lesz, C hangú harang lesz, tehát azt otthon már olyan keresztmetszetre formázik.
Akkor félreértettem.
Igen, egy kicsit igen. Tehát annyit, hogy a harangokat úgy hangoljuk a toronyba, hogy elmegyünk, regisztráljuk, hogy milyen hangok azok a harangok, és akkor megnézzük zeneileg, melyik illik hozzá, és akkor azt készítjük el.
Értem, tehát ez a kezdeti státusz, én meg azt hittem, hogy a helyére kerül a
harangot. Amikor a harang már oda fölkerül, akkor annak olyan hangulat kell lenni, különben ez a harangok engem onnan. A harangommal együtt.
Hogy és regisztrálják?
Van hangológép. Van egy olyan műszerünk, ami mikor megütöm a harangot, akkor rezgéseket bocsánat ki a harang, és azt méri a műszer nagyon pontosan. 4% pontossággal. Tehát az nekünk bőven elég. És akkor olyan hangot készítünk, amire arra szükség van.
És a harangnyelve hogyan viszonyul magához a haranghoz? Tehát anyagában, méretében, alakjában?
Méretében 4%-a kell, hogy legyen a harang súlyának, tehát maga az ütő. Tehát ez is egy arányokban van szorítva, tehát egy ideális haranghoz ideális méretű ütőnek kell készülni. Ez 4%-ban van meghatározva a harang súlyához képest. Az anyaga, régen kovácsolták az ütőket, ma ezt nem igen tudnák megfizetni, mert a kovácsolás nagyon drága. Ettől most humánusabb eszközökhöz nyújtunk. Acél a szár, és rá van öntve öntvény gomb. Sokkal finomabban bánik a haranggal, mert nem kemény az anyag, és nagyon jól lehet használni. Tehát öntvény gombok vannak.
Az öntvény gomb az milyen anyagból van?
Öntött vas.
Öntött vas.
Csináltunk már bronzból is, csak az megint drága. Jó, de drága. Egész másképp szól a öntött vas, vagy a kovácsolt vas, vissza a bronzütő harangban.
És a nyelvnek az alakja, az befolyásolja a...
Az gömb alakú általában.
És a nyelvnek a szárhossza?
Hát az mindig ahhoz kell, hogy érjen. A harangon belül van a legvastagabb pont, amit úgy hívunk, hogy domináns keresztmetszet. Annak ott kell, hogy üsse az ütő, ott adja azt a hangot, amire nekünk szükség van. Tehát azért arányokban ez mindig változik. Egyébként ezt tudom javasolni, hogy egyszer el kell jönni, van egy csomó mindig harang otthon a udvaron, és akkor úgy ki lehet tapogatni, hogy mégis hogy érzi az ember, mi az, amit üt, mi az, amit...
A náci. Van nekünk egy turista szakosztályon, ráveszük a vezetőt.
El kell jönni, ezt megnézni.
Nekünk, nem, a nem. Interneten ki lehet önt keresni, ugye?
Persze, persze, ott
jó.
Ha beüti a harangöntést, akkor
kijön
a...
Ja, aha, jó.
Nem tudom, Esztergomban ott föl a várnál van ott egy ilyen harangok sorakoznak.
Igen, régi harangok vannak kirakva, mert már múzeumban nem fértek el.
Hú.
És azért rakták oda ki őket.
Igen.
Van ott sok harang, vagy 20
darab. Igen, tudom, mert Esztergomban én is láttam, tudom.
A nagy harangnak meg nemrég csináltunk lengőszerkezetet, mert a régi elavult volt már. Most javítottuk föl 2006-ban a harangokat, illetve a nagy harangot ezt a gombban.
Hány éves az országban, hogy tudja ön, a legidősebb harang?
Úgy tudom, hogy a Csolloki itt a Pilisben, az valami 300 éves, hogy mennyi. Uh-huh. Egy kis harang, nem nagy harang.
Igen.
Azt akartam, hogy jártunk Földesen, és ott láttunk egy világháborús emlékművet, ami úgy nézett ki, hogy egy ferdén álló harang, ami el van repedve, és a tetejében be volt élő, hogy a világháború áldozatainak emlékműve, és azóta ez felirat. Tehát az direkt így öntötték, ugye?
Nem mi öntöttük.
Nem, az csak olyan...
Nem, valószínű, hogy mert, mivel ilyen, a világháború áldozatai voltak a harangok is ezek szerint, és még úgy beleraktak valami ezt.
Tehát egy direkt repett harangot öntöttek, tehát azt nem tudtam elképzelni én sem, hogy technológiailag hogy oldják meg, hogyha hát, egy eltört harangra utólag föltenni egy feliratot, az meg.
Hát nem tudom, végül is az a szobor munka már, tehát ott az másképp készült. Én a szobrászatban nem vagyok nagyon otthon, de végig is repett harangot nem nehéz ötteni.
Meg hát az nem is teljes harang biztos.
Nem, csak hiányzik belőle egy
nagyon... Igen, hát az inkább szobrász munka, másképp készült. Nem láttam, hol van ez?
Földes. Püspökladánytól délre még egy 15-20 kilométer.
Ja tényleg, ha megyünk át a román határnak, akkor...
Hát arra fel.
Igen.
Gondolom a régi időben a harangot a templom toronyba gondolom lovak segítségével húzták fel. Erről mit lehet tudni régen és manapság hogyan történik egy több mázsás vagy tonnás harangnak a templom toronyba való feljuttatása?
Hát régen nem a lovat használták, mert a ló az annyiból veszélyes szerszám, hogy gyors. Tehát a ló helyett az ökröt használták, mert az ha akarta, se tudott gyorsan menni, és a csigasorokat alkalmaztak, és akkor csigasorra ökör volt rákötve egy, kettő, három, vagy több is, és akkor azt elindították, akkor szép lassan fölhúzta a harangot a toronyba. Ökröket használtak ilyen célra. Hát mi meg már azért vannak ilyen speciális kézi eszközeink, ami egyik része, úgy hívják a flasencú, vagy magyarul láncos csiga, amivel dolgozunk, ez áttételes szerkezet, hát gyakorlatilag 10 tonnáig bármit meg tudunk emelni, amire szükségünk van. Ha még komolyabb eszközre van szükség, akkor vannak most már elektromos emelőgépeink is, amivel tudunk dolgozni, de a kézi emelők azok csak megmaradnak, mert kicsi helyre nem igen lehet gépeket bevinni, és a legnehezebb eset, mikor már daru kell hozzá, akkor daru garabunk.
Na most azt meg lehet tudom képzelni, hogy így függőlegesen felhúzzák egy árványzaton, de vízszintesen hogy viszik be a templomnak a kupolájába?
Hát ha nagyon nagy a harang, akkor ki kell építeni alá és begörgőzni, ez az egyik megoldás. A másik a pipavas, amit ha kilógatok egy gerendát a ablakon, nyilván olyan gerendát, ami azt a nagy harangot el fogja bírni, putómacskát rakok a gerendára és akkor szépen begörgőzni.
De az alulról meg van támasztva, nem?
Így van, vagy fölülről. Tehát ez most annyira, így ha belekérdez, ez eléggé mindig toronytól függ, hogy dolgozunk. Tehát két egyforma torony nincs, ahol az ember egyformát tudna dolgozni. Nagyon sokféle megoldása van. A legegyszerűbb megoldás egy ilyen pipavas, ami kilóg. A vas általában igerendát használunk. Az igerendának ugye olyan, mint a H betűnek a két talpa. Arra rá tudunk tenni kocsit, és ilyen úgynevezett putómacskával tudjuk bevinni a toronyba harangot. Tehát ilyen kis kocsi. Hát megvan ez érdekesen oldva.
Érdekes, hogy a bazilikában hogy vitték be azt a...
Ott is valamilyen görgő megoldás volt, mert ott is úgy húzták be a oldalt. Meg a Mátyás templomban is ott is úgy vitték be oldalt. Arról nem bírja betenni.
Azt nem tudom, a templomnak a legkisebb harangját mikor húzták fel, akkor mi ott voltunk.
Szerintem melyik a
templomban?
Ugye te is? A Batyány tér.
Batyány
tér. Most odaírattam a harangot. Igen.
Én nem voltam.
Igen?
Igen.
Oda került egy hárommágás harang, meg egy
160
kilós
harang. Miatt tapintottuk.
Igen?
Igen.
Na, akkor találkoztunk.
Akkor igen.
Nem ma volt az már.
Nem.
Nem bizony. Tehát ott is egy érdekes megoldás, ott is egy pipavasas módszerrel tudtuk bevinni a harangot. Meg volt a lehetőségre, mert ugye a templom torony díszített, és ezek a kis erkészszerűségek mindig kijebb jönnek, és ezért nekünk mindig kijebb kell a tehertartót hozni, ahhoz, hogy fel tudjuk rendesen vinni a harangot.
Honlapon olvastam, hogy nagyon nagy tisztaságú agyagra van szükség a forma elkészítéséhez. Az agyagot honnét szerzik be?
Őrbottyán az egyenlő az agyaggal. Volt annyi téglagyárat, hogy csoda. Három téglagyár működött annak idején a faluban, tehát nekem is van egy területem, ami saját terület, és onnan bányászom az agyagot, ami nekem szükséges. Hogy lesz tiszta agyag, azt fel kell áztatni az agyagot vízbe, és akkor a mézkukacok, amik benne vannak, mert abszolút tiszta nem létezik, és és akkor föláztatja az ember az agyagot, akkor a szmetyi, illetve a kosz fölúszik a tetejére, azt leszedjük róla, és ha megüllepedett a agyag, akkor tiszta agyag marad. Tehát ezt úgy hívják, hogy mosott agyag. Mm. És az biztos, hogy tiszta, ami nekünk kell.
Tehát akkor a helyszín nem véletlen, hogy ott alakult ki ez
az. Általában a haragdöntés az mindig ott alakult ki, ahol ehhez alapanyag van, mert azt nem lehet messziről szállítani, mert akkor gazdaságtalan. Mindig ott alakult ki, ahol létezik valamilyen agyagbánya.
Melyik volt a legmagasabb torony, amelyikbe harangot tetszett tenni?
Hát a legmagasabb torony, ahol harangot tettünk föl, hát olyan 40 méter, az Kolozsváron.
Még ott is, oda is
tettünk? Igen, hát csináltunk mi már sok helyre. Végül is mentünk mi már Japán-szigetre, illetve ment el a harangunk a Japán-szigetre, Mánu-szigetekre. Hova ment még harangunk? Tanzániába, Mauritiusra. Tehát úgy, meg itt a környező országban is sok helyen előfordulunk.
Amikor telefonon felhívtam, akkor épp azt mondta, hogy ne nagyon beszélgessünk, majd csak később, mert épp Olaszországban van. Ez talán úgy nyár végén, ősz elején volt, akkor merre járt?
Igen, hát akkor nyaralni voltunk.
Az nyaralás volt, igen.
De utána Olaszországból, már akkor a unokám is csatlakozott, elmentünk Németországba, mert ott munkánk volt. És akkor, szóval mi mindig úton vagyunk, de akkor Olaszországba éppen nyaraltunk. Azt is kell néha.
Most ugye szóba került, hogy elég sok almunkából áll egy-egy haragnak a kiöntése, eljutatása a végső helyére. Hogyha egy plagybázt veszünk elő, és hogy a végösszegből arányítunk, akkor mi mennyibe kerül? Tehát a végösszegből mi mennyibe kerül a harangkészítés során? Tehát hogy oszlik meg árban?
Hát ez érdekes kérdés. De nagyon jól leoszható. Gyakorlatilag a harang ára, hogyha most mindent egybevetünk, ahogy ön mondta, akkor a legdrágább rész, mondjuk azt, hogy 65-70% az anyagár. Tehát az eleve, azt külföldről hozzuk, tehát az általában Ausztriába hozom, az a legnagyobb rész. A többi az olyan, a munkadíja az a, hogy míg a harang elkészül, akkor azt vegyük olyan 30% körül. Tehát a szerelés meg a többi az már csak ilyen járulékos kis akármi a több ahhoz képest. Mm-hmm. Tehát a leosztásban a legtöbb a fémnek az értéke, amire el kell menni és ahol dolgozunk.
Megígérjük, hogy egyikünk sem fog egy mázsás vagy egy tonnás harangot rendelni, de mégis kár. Mennyibe kerül? mennyibe kerül? Tehát nagyjából.
Körülbelül, ha most vegyünk egy alapot, most mit vegyünk alapul, amit fogdosott, az egy kis harang, az 12 kilós.
Mikor a 12 kilós legyen?
Az 120 ezer forint lengőszerkelete, tehát egy működve állapotban levő harang. Beszéltünk egy 50 kilósról, ami a általában 445 mm, az az A-hangú harang, az van 420 ezer forint plusz az áfája. Ha beszélünk egy nagyobbról, egy 325 kilós, egy hárommázsás harangról, ő H-hangú, ő már 2.080.000 forint. Hát ma nagyobbról meg nem beszéljük, mert sok értelme nincsen ilyeneknek. Tehát végül is nem egy olcsó játék. Nem lehet kifli árba a rangot önteni. De nem vagyunk drágák ahhoz képest, hogy ennek komoly ára van.
És a díszítés rajta az sokat dob az áron?
Nem. Mi nálunk nincs a díszítésnek ára. Annak van ára a díszítéskor, hogyha valaki olyan díszt kér, ami nekem nincs. Akkor fafaragó, kifaragja, és akkor azt meg kell fizetni. Ami nekem van díszem általában, azért nem kérünk. Tehát a szöveget is főrakukba kérik, azért nem kell fizetni.
De hát akkor gondolom, hogy az nem egy különösebb összeg, mert akkor igazából csak mondjuk a fafaragónak a munkadíját kell
megfizetni. Hát nem egészen, mert itt, ahogy mutogattam a mintákat, ezeket el kell készíteni. Tehát utána a viaszból ki kell vágni, a viaszdíszeket össze kell rendezni, a szövegeket is apró betűnként ki kell vágni. Tehát mire egy harang fel van díszítve, az több mint egy heti munka. Tehát azért nem olcsó játék az sem, csak úgy kezeljük a dolgot, hogy igazából ezért nem kérünk semmit, benne van a harangban.
Vagy 10 évvel ezelőtt a rádióban volt egy riportműsor, és abban arról volt szó, hogy mivel Japán elég fejlett technológiával rendelkezik, hogy ott megpróbálták a haranggyártást automatizálni, és akárhogyan is ügyeskedtek, de nem tudtak olyan tisztán csengő, jó hangú harangot előállítani, mint kézi munkával. Ez mennyire igaz? Vagy mit tudna erről mondani?
Hát nem tudom, hogy ez a hír ez mennyire igaz. A következő a probléma. Egy toronyból, ha fölmegyek most bárhol, igény alakul ki, hogy elmegyek, mert kérnek egy harangot. Fölmegyek, ha nincs harang, akkor adok egy ajánlatot arra, hogy hány harang fér el normálisan a toronyban. Abban a toronyban, amiről most éppen beszélünk, akkor készítünk oda egy harangot. Tehát nincs olyan, hogy most itt szériában 500 darab áhangú harangra szükség van. Tehát ez gyakorlatilag elég értelmetlen ezt szériában gyártani, mert nincs szükség rá. Tehát mindig megérjük. Tehát ha most azt mondom, hogy elkezdek egy cipőt gyártani valakinek a 42-es lábára egy 45-ös, azt úgysem fogja megvenni. Tehát hiába van valakinek 500 darab áhangú harangja, nem fogja, hova tegyek. Tehát ezért nincs igazán ennek nincs olyan felvevő piaca, hogy ezt érdemes legyen szériába gyártani. Tehát azért egyébként érdekes, mert egyébként nem csak a japánok, a németek is próbálkoztak ebben, és kokilla öntés az nem agyag minta, hanem fém minta. Most a gond ott van, hogy az anyag tulajdonságai mit engednek meg és mit nem. Azt tudjuk, hogy a hő hatására ugye tágulnak az anyagok, amikor hűlnek az anyagok, akkor meg mennek össze. Na most, ha én egy fémkokillát öntök bronzból, ilyen fémkokillát készítek, mindenféleképp valamilyen komoly acélból kéne, hogy legyen, és abban beleöntöm a bronzot, abban fogok szembesülni, hogy az acél és a bronznak a zsugorodási különbsége létrehoz egy olyat, hogy rázsugorodik a bronz és elröped. Tehát azért nem ilyen fém mintákban, tehát széria gyártásban ezt azért sem lehet csinálni. Meg azért sem, mert egyedi mindenki, más a szöveg, más a dísz, más az embléma. Tehát ezért nem sok értelme van ennek a széria gyártásnak a tervezésére. Tehát majdnem olyan, hogy a halott dolgokkal kár foglalkozni. Nincs igény annyira belőle. Tehát itt nálunk is nagyon lehet látni, hogy igazából, ha tele van a templomtorony, akkor már nem kell harangozni. Akkor még mehet a temetőbe, vagy valahova. De szóval gyakorlatilag, mint hogy ketten nem vagyunk egyformák, ugye a harangok se egyformák. Sőt, mondhatom azt, hogy a két harang, amit megöntünk a műhelybe, mind a kettőt A hangúra öntöm, az egyikben lesz 5%, másikban lesz 8% különbség a hangra a nullához viszonyítva. Tehát nagyon nehéz két egyformát csinálni, és szériában meg biztos, hogy ez nem fog menni soha. Uh-huh. Jó, hogy aztán lehet, hogy lesz valami szuper technika később, ami képes lesz ilyenre, de nincs értelme, mert nincs rá annyi kereslet. Tehát nincs hova gyártani annyi harangot.
Létezhette olyan, nem tudom jól megkérdezni, csak hogy eszembe jutott, hát ha sikerül elmondanom, hogy egy harangot annyira pompantnak, hogy a rezgéstől mondjuk megreped a harangnak a fala. Tehát ilyesmi létezhet-e akár túlzó harangozással?
Hát ha nagyobb ütést kap a harang, mint amire nagyjából tervezve van, akkor egy idő múlva biztos, hogy elreped. De általában a harangöntők által létrehozott harangok, mint hogy meséltem, hogy ideális méretű szerkezetekkel van összekapcsolva, maga a harang, így igazából egy harangnak 200 évig minimum élni kell. Tehát ha nagyot kap a harang, sokkal nagyobb pofont kap, akkor sokkot hoz létre, tehát sokkal erősebb rezgést kíván létrehozni, akkor eljutunk odáig, hogy elreped. De azért ezt azért nagyon figyelik a szakemberek, hogy mindent oly módon üssünk, ahogy lehet. Hát ugye az ember is nem lehet megszakítani az ember, mert elbír 80 kilót, akkor nem bír 120-at, mert megszakad. Mm-hmm. Hát így van a harangnak a hangja is, hogy nagyobb ütést nem szabad rámérni arra a harangra, mint amilyen illik hozzá. És ott kell ütni, ahol a vastag keresztmetszete van.
És ha új templomot építenek, akkor oda, mikor tervezik a templomot, oda meghívják a harangöntőt?
Egyáltalán nem.
Nem?
Nem.
Akkor én még azt kérdezném, hogy az elhangolódhat, vagy ha nem reped meg, akkor miért kell felújítani?
Hát addig nem nyúlunk a haranghoz igazából hozzá, míg el nem reped. Olyat szoktunk csinálni, hogy amikor a harang már vagy 10-15-20 éve üzemel, és egy helyen üti ugye két oldalt az ütő, akkor ott elkezd beverődni. És akkor azt meg szoktuk fordítani, hogy máshol üssön, hogy friss helyre üssön a harang ütője. Tehát addig nincs vele gond. A javításnak a másik dolga meg az, amikor már újra kell önteni, akkor össze kell törni, beolvasztunk mintát, építünk hozzá, ugyanúgy, ahogy a technológiában elmeséltem.
Eszembe jutott egy érdekesség, hogy mivel a harangok nagy része a templomtornyokban vannak, hogy van-e rá valamilyen példa, hogy villámlás vagy gömbvillám valamilyen nyomot hagyott a harangba, és ha igen, akkor mi volt ennek a hatása?
Hát volt olyan, ahol belecsapott a villány, ott kigyulladt a harangálvány, és akkor ugye a harang is megolvadt és leesett. Tehát ilyen volt olyan, ahol belecsapott a fémálványba a harang, illetve a villám, és magát a harangot is tönkretette.
Mi keletkezett a...
Elrepett. Valamiért akkora feszültség lépett föl, ami elrepesztette a harangot.
Hirtelen hősapot kapott.
Igazából ebben nagyon nem vagyok benne. Általában a villámnak a másik oldala tűz, és a tűz meg aztán rendesen állt a harangnak, úgyhogy a hirtelen lelocsolja a tűzoltó, mert ő neki meg az adó, hogy elolcsa a tüzet, akkor a forró harang a nedvességet, tehát vizet kap, akkor az úgy elreped, mint a sic. A hirtelen hőkülönbség miatt.
Azt lehet tudni, hogy a harangok közül hangfrekvenciát tekintve mi a legmélyebb és a legmagasabb hang, amit ki tud adni egy-egy harang?
Hát olyat, amiért kérnek, ha döntünk. Tehát mégis azok a legmélyebb hangok, amiket már mikor a cselló vagy a nagybőgőn húznak, már alig hallani. Vannak rettentő nagy harangok, amik nagyon mély hanggal rendelkeznek.
Tehát egy ilyen, tehát így hercbe esetleg tudna mondani adatokat?
A hercbe
is. Tehát, hogy 20-20 ezerig?
Nem tudom. Nem. Herc szerint ott a hangológépen, de mi hangot mérünk, a hercet nem szoktuk mérni, hogy a rezgés mennyi. Nekünk az a lényeg, hogy a műszer mutatja, hogy ez A hangú, ez B hangú, C hangú, és arra csináljuk. Tehát a hercekkel mi nagyon nem foglalkozunk.
És akkor decibelekkel se, ugye, hogy milyen hangos egy harang?
Hát mivel potméter nincs a harangon, és nem lehet állítgatni, hogy hangosabban vagy szóljon vagy sem, az úgy szól, ahogy megöntjük. Tehát ott nincs változás. Tehát én nem tudom azt szabályozni, most
nem. Nem azt akartam különböző szabályozni lehet, hanem hogy milyen hangos egy...
Hát mindegyik 80 decibel fölött van. Ami már három bázsás harang, az már gyakorlatilag zavaró a környezetre, hogyha a környezet úgy jár hozzá. De általában a környezet megszokja, akkor nem zavar senki. Mert azt hiszem 60 decibel, amit így elfogadnak általánosan. Most én nálam, amikor van egy harangpróba a műhelyben, akkor 5 percenként följelengetnének, mert valaki odanak meghúzunk egy nagyobb harangot, akkor az már túl van rajta.
De tényleg volt a probléma még az elején abból, hogy játörök hangosak?
Hát volt, de én másképp nevezném azt a problémát, úgyhogy az már ilyen emberi. Tehát igazából szerintem nem zavar senkit. Hát akárhol megy a világban, egy nagyvárosban úszik a harang, szó mindenhol. Van, hogy nálunk a jelenteknek templomokat is az én szóval.
És ön mennyire megbecsült emberről Botjánban, illetve a környéken?
Hát ezt én honnan
tudjam. Elmegy a kocsma előtt és kihallja a bentiek beszélgetését, mondja.
A kocsma előtt nem igen járok el. A másik meg az, hogy hát ha ezt úgy kezeljük, akkor úgy veszem, hogy sokat köszönnek rá.
De azt hiszem, ez a legjobb.
Tehát ilyen szempontból biztos. De van ilyen is, meg van is. Hát akit az egyik tisztel, azt nem biztos, hogy a másik is szereti.
Ezeknek a harangoknak a biztonságát hogyan van úgy mondhatni, hogy mert hát könnyen elrázik, ellopják vagy eltulajdonítják.
Lopás ellen nincs biztonság.
Hát az.
Ha el akarják lopni, akkor harag legyen a talpán, a köhelyén marad.
De tolva is kösse fel a nadrágját.
Hát elviszik. Volt olyan munkánk, ahol...
Ja, de még nem a toronyból, még a gyárból.
De a toronyból elvitték. A gyárból nem viszik el, mert én ott lakom. És ha nem akar ilyen téli szalámiként szeretelve kijutni a kapunak, akkor nem hiszel sem. De a komolyra fordítva szólt, hogy ugye általában haranglábakból visznek el harangokat, de előfordult, hogy toronyból kiszerelték harangot és elvitték. Nekem 5-6 órába tellett visszatenni, és egy éjjel elhordták onnan.
Hú, se. Volt arra például, hogy esetleg lezuhant
a harang? Nekem egyszer fordult elő, hogy leesett a harang, de szerencsésen esett le, mert úgy esett, hogy a homokos talaj volt a torony előtt, nem volt lekövezve, és elszakadt a csigának a lánca.
Megszerelés
közben? Igen, hagyd vittük föl a harangot. De az érdekesség az, hogy vadonatúj csiga volt, tehát még a zsír is rajta volt sok helyen, tehát egy olyan csigával történt ez, és mondom, nagyon nagy szerencsénk volt, hogy ferdén is esett, tehát nem szájára, akkor szét tudott volna robbanni, és egy vadonatúj csigával jártunk így, hogy elszakadt a lánc. Általában azért nem igen szoktak ezekre esni, az ember olyan szerszámokat visz, amivel lehet. Azóta én is megválogatom, hogy hol vásárolok szerszámot. De hát az ördög nem alszik, az bármi előfordul.
De stresszerelés közben fordult elő, úgyhogy már ott állt évek óta, olyan még nem zuhant.
De volt olyan is. Eltörött a tengelye, mikor harangoztak, és közben valahol beesett sarokba. Az a jobbik eset, ha a sarokba esett, és nem lefele.
A honlapon olvastam, hogy a bazilikában lévő harangnak a súlya 77 mázsa, aztán valahol van valami 4000 valahány száz mázsás harang, de a honlapon szerep, hogy a legnagyobb harang az Egyesült Államokban van, de nem volt írva adat.
Hát körülbelül akkora, mint a kolokol, ami az oroszoknál, az a 4000 valahány mázsa. És azt a Packard cég, ez francia és Svájc határában van valahol egy harangöntő, de azok csináltak egy hasonló harangot, mint a kolokolnot a oroszoknál.
Az, ami a...
Ami leesett és eltűnt.
Igen.
És onnan tudtam ezt meg, hogy előadást kellett tartanom a harangokról, és én a világ legnagyobb harangjának állítottam be a orosz harangot. És az, mikor vége volt az előadásnak, oda jött hozzám egy alacsony köpcös úriember, hozta a laptopját a vonalat, és megmutatta, hogy az ő harangja ott szól Amerikában, és nem tudom, hogy a nyugati vagy a keleti parton, gyakorlatilag mindegy, és ugyanakkor, mint a kolokolt. Úgyhogy öntöttek ők is ma akkor arra.
Most én azt meg annak idén volt szerencsém látni ezt a harangot, ami ugye leesett, vagy nem, tűzvészben.
Moszkvában.
Igen.
Igen.
De most már azért nem nagyon emlékszem a méretére, biztosan nagy.
Hát a 4 méter körüli az átmérője, komoly nagy, amit egy nagy szoba.
Az már nagyon hangos.
És milyen magas lehet kb?
Hát az is van akkora, mint a szoba, mert ha 4 méter az átmérő, akkor magasság is körül annyi. És egy ajtónyi darab esett ki belőle. Uh-huh. Ott az volt, hogy fölrakták a harangot valahova, és tűz keletkezett, és ott leesett. Uh-huh. És úgy törött el.
Most hülye kérdésnek látszik, hogy hogy lehet egy akkora harangot önteni, ugyanúgy, mint egy kisebbet, vagy azért egy bizonyos határ felett már, vagy nagyság felett már azért vannak egyéb tényezők.
Hát erre most érdekes, az egyik ember kupicával tud inni, a másik korsóval, az egyik közönben. Tehát a harang mennyisége, tehát hogy most ha hozzám is valaki azzal állítana be, mert ezt most feltételezzük, mert biztos, hogy ilyen nem jön, de ha jönne, akkor én sem mondanám azt, hogy nem tudom megcsinálni. Akkor ha komoly a kuncsot, akkor adja oda felé terelekbe, abból megcsinálom a kemencét és létrehozom a lehetőséget, hogy meg tudjam menteni, mert ebben a pillanatban 2 tonnát tudok olvasztani egyszerre. Most ha valaki olyat kérne, hogy egy olyan 50-100 vagy 150 mázsás harangot kellene önteni, azt is meg tudjuk csinálni. Mégis a harangöntő az a harangöntő, hogy olyat, olyat csinál, amilyet kérnek. Csak akkor az eszköztárt kell megváltoztatni, megnövelni, hogy ebben lehessen dolgozni. Mert azért majd egy kemencét létrehozni, annál 50-60 millió forint.
Tehát akkor ebből adódik, hogy egy harangot csak egy folyamatban lehet kiönteni, többen nem?
Nem, ha egyszer elkezdte, akkor azt be kell fejezni. Mm. Tehát nem úgy van, mint a lifeflash-ra rá lehet tölteni, tehát ez nem úgy működik.
És a kemencében mennyi idő alatt tudja megolvasztani az anyagot?
Hát ha az enyémben most, vagy a feltételezhető?
Nem, az önében most.
Az enyémben van 5-6 óra között olvad föl 2 tonna.
Abban mekkora harang lehet?
A 2 tonnából 1550 kilót, mert felöntésnek is kell lenni, tehát ha 1550 kilót tudok kiolvasztani biztonságosan.
Uh-huh. A gázok azok mennyire jellemzők, vagy hogyan? Mert ugye régen ez volt a probléma az öntésnél, hogy hát megbetegedtek a kézi öntők a gázoktól.
Hát nem az ongáztól.
Nem.
Nem, általában a horgonynak van mérgesebb gőzegáza, meg az ólomnak. A harangérc tartalmaz nyilván mindennek kell, hogy gázosodjon, de nem az érznek gázai vannak, hanem amikor belekerül a fém a mintába, akkor ott gőzegázok keletkeznek, és az okoz kellemetlen szúró szagot, de ártalmasnak igazából nem mondhatom. De hát ez szellőztetéssel ez megvan oldva. Annak el kell tűnni onnan az ember belül, ahol dolgozik, mert ő nem bírná végigcsinálni a munkáját. Tehát most itt el kell választani azt, hogy öntögetünk kicsiket, és akkor szagolgatom úgy, ahogy a kis edénybe, mert ott nem is tud már csinálni, csak tényleg szagolgatni. Nálunk ilyen nincs, mert az üst akkora, hogy ott nem tud szagolgatni, elejéig az ember arca. Tehát mikor én olvasztok a nagy kemencébe, a két tornás kemencébe, akkor leesik a neonlámpa. Tehát a búrá, kezdi a búrával, aztán a többi már be se kapcsoljuk, akkor a világítás, mert akkor tudjuk, hogy érszel minden. Tehát annyira van 150-200 fok fönt, de van egy kürtő, ami húzza el a meleget, és de attól függetlenül ott nagyon meleg van. Hát a közvetett hő, ami úgy érne bennünket, az a 500 fok. Most nyilván ember nem maradott mellette, ezért vannak ezek a hőtükrös ruhák, ilyen alupigmentált, hol lesz az ember, mint egy UFO, teljesen fényesen jár ott a műhelybe, az a tükrös felett az a hőt is eldobja magától, tehát ott tud maradni mellette. Tehát ennek komoly védőruga készlet van ahhoz, hogy ott lehessen dolgozni.
Gondolom elektromos árammal melegítik.
Gázzal kellene igazából, csak az a baj a gázzal, hogy vannak apró műszaki hibák, ami miatt van, mikor egy-két napig nincsen gáz. Nálunk is volt a faluban, hogy majdnem a pék tönkre ment bele, mert nem tudtak dolgozni. Ugye a gáz valaki valahol szabadon megfúrt a rendszert, aztán ugye a másik fegyelmezetlenségéről bukik minden. Most én gázolajjal oldottam meg, be van készítve az a gázolajos hordó, amilyen mennyiség szükséges, és az oda van vezetve, és hogyha ledózerolják a falut körülöttem, akkor is le tudok önteni. Tehát ott a agregátor, ott a gázolaj, és hogy bárki bármit kikapcsolhat, lekapcsolhat, azt csinál, amit akar, én attól függetlenül tudok teljesen dolgozni. Tehát másképp ez nem megy, mert ha én nekem olvasztás közben elmegy a gáz, nem tudom újra felolvasztani. Beleköt a tégelybe, elvihetem paksa az atomkóhomban átrakjuk fel. Tudják olvasztani, mert én már nem. Tehát ezt nekem úgy kell kezelni, hogy mindentől függetlenül le tudjam önteni a dolgaimat.
Mi volt a legérdekesebb megrendelése?
A szerbiai világkiállításnak a 14 darab harangja. Makovec Imre építette a pavilont 91-92-ben Szerbiában, és oda kellett csinálnom 14 darab harangot egy ilyen harangjáték formájában.
Miért volt az érdekes? Hiszen most így úgy gondolhatjuk, hogy azért, mert oda készült azért?
Hát hogy egy világkiállításon részt venni, azért nagyon érdekes.
Én úgy gondoltam, hogy ilyen különlegessége, vagy egyedül.
Hát különleges volt. Hát azért hangra öntött harangból pontosan összerakni, úgyhogy a zongora billentyűköz hasonlóan lehessen zenélni, az egy komoly teljesítmény volt nekünk. Mert nem harangjáték technológiával készült, hanem hangra öntött harangokkal kellett. Nekem kb. 30 harangot kellett ahhoz öntenem, hogy a 14 halál pontos legyen.
Melyik összekötöttem?
Tehát így ilyen szempontból az érdekes volt.
És akkor ami nem sikerült, az mekkora kár nyilván anyagát?
Nem volt kár, mert ha nem sikerült, egy temetőben még mindig jó volt valahol. Tehát ilyen alapon készült több harang. Hogy a keresztmetszeteket igyekeztük úgy beállítani, hogy lehetőleg pontosabbra készüljön a hangra öntött harang, ami egyébként nem pontos soha. És ezt úgy kellett szépen összehozni, hogy a harangjátékként tudjon üzemelni. És hát hál' Istennek, jól sikerült.
Akkor mondhatjuk azt, hogy ez volt a legnagyobb kihívás?
Minden öntés kihívás. Tehát igazából persze egy olyan dolog volt, most ha azt veszük, hogy más 30 éve dolgozik, mire eljut esetleg egy világkiállításra. Most én akkor voltam 6. éve kisiparos. 85-ben kezdtem, és ez 91-ben volt. És hát rögtön egy világkiállítás egy pár évre később, hát ez egy fantasztikus. Meg ugye élmény volt, mert nekem kellett elmenni felszerelni a harangokat a pavilonban is, tehát az meg a másik, mert úgy kellett mászni, mint a majomat a tornyokban, alatta nem volt semmi. Hát egy érdekes munka volt. Kihívás, hát kihívás volt a 1550 kilós harang is, mindegyik kihívás, amit megcsinál. Egyébként az igazság az, hogy ha az ember úgy szereti a munkáját, hogy alázattal tud vele megvenni, akkor mindegyik egy nagyon jó történet, ami éppen elkészül. Problémák mindig vannak a munka közben, úgyhogy...
Attól még izgalmasabb is.
Igen, izgalmas.
És mi volt a legkisebb harang, amit ezzel az öntési technikával?
8 kiló.
8 kiló?
8 kiló. Általában ezt a 12 kilósat használjuk, de valaki kért egy kisebbet, megcsináltuk, de úgy vagyok, hogy soha többet. Mert szóval ugyanúgy aprólékosan föl kell díszíteni, rengeteg probléma van vele, egy nagyobbnál. Kicsinél még rosszabb, mert ugye minden apró, pici és alá össze kell tudni járni, szóval nem nagyon szeretjük. Általában a 12 kilónak kisebbet már nem lehet. Csak az olyan kérés volt, aminek nem tudtunk ellenállni, meg azért kíváncsiságból.
Most ezek a harangok a templomtoronyban, ezek mihez vannak ilyen vasrúdhoz vannak, vannak átfűzve?
Nem, a lengőszerkezetük van. Az egy komoly hitszerkezet, ami súlycentrikussá teszi a harangot, hogy könnyen billegjen, mert ha csak egy vasrúdat átdug, attól nem fog szépen szólni a harang, hanem ki kell emelni a derekához a harangot, hogy szépen könnyen billegjen, hogy lehessen elektromosan mostanában harangozni.
Ott ilyen kopás nem léphet fel?
Tehát... Nem, mert csapályozott.
Csapályozott.
Tehát most, ha egy csapágyat arra terveztek, hogy kb. 10 millió fordulatnál könyököljön ki, akkor a harangnál szerintem 300-400-500 évig elmehet, nem lesz a csapágynak semmi baj. Hiszen hő nincsen, csak teher.
Ezek a kis csengetjük akkor milyen technológiával készülnek?
Ezek homokformázással készülnek. Tehát ez egy kicsit más. Tehát ezeket bedöngöljük, vannak kis mintáink, bedöngöljük homokba, megépítjük hozzá a kis bömlőrendszert, és megöntjük. Tehát ezek ilyen szuvenír dolgok általában. Amikor ugye jön hozzánk valaki, akkor hát nem mit adjak a kezébe, csokoládét? Tokai asszút, vagy mert tudod? Egy harangot. Mert az azért jártak, tehát arra Ubi úgy emlékszik is jobban vissza.
És erről szó volt, hogy a nagyobb harangok mennyibe kerülnek, ezek a kisebbek, amiket tetszett idehozni nekünk, ezek milyen toligárban kaphatok, mert ugye a honlapon láttam, hogy webáruház is van, tehát ő
ilyen volt kint vásárolni. Igen, 10.000 forint, 15.000 forintig fölfele. Attól függ, hogy milyen összetett a munka. Például ez a fajta harangocska, ami így a négy, ez a sekreste csengő, vagy messzina csengő más néven, ő 17.000 forint a szint. Most így fejből nem is tudom.
Egy párat azért tessék megcsengetni, és úgy körülbelül árat mondani hozzá, hogy hát a hallgató.
Nem mondjak árakat, mert nem tudom fejből. Ezekkel annyira nem foglalkozok én, hogy mit, mennyire adok el ilyen kicsit.
Csak épp reklámot akartam csapni, hogy a hallgatók hát az, hogy fú, de jó hangja van, ezt megyek ki és megveszem.
Én megmondom őszintén, azért nem hoztam a járulja, csak mindenből úgy hoztam, hogy ne legyen egyforma hang.
Jó, világos.
De azt tudom, hogy ő 2800 forint egy angyalkártya. Másik az, ez 2550, ez általában céges emblémás csengő.
És amit így le kell csapni?
Az egyik az azt jelenti 7000, a másik meg 5000, most nem tudom pontosan.
Jó, hát egy körülbelül árakban összön.
Itt már valaki mondta, hogy majd szeretne a esküvői csengőt, azt is nem tudom, aztán 7000 vagy 8000 forint, nem tudom. Szóval erre én nem készültem, mert nem eladásra jöttem. Azt mondja, hogy menjünk ki a placra, akkor hoztam volna a puskát magammal.
Nem most arra gondoltam, csak hogyha valaki szeretne ilyet, mégis valami
fogalmat. Ha megkeres, azt válaszolunk rá, hogy milyen. Tehát mégis így...
Jó, egyébként elképzelhető, hogy majd meg fogjuk Önt látogatni, majd ha többiek is akarnak jönni, akár nem biztos, hogy együtt, de hogy külön-külön, de akkor erre van lehetőség, csak gondolom, akkor időben szóljunk, egyeztessünk.
Hát általában csoportos a normális, tehát az úgy megy nálunk, hogy mikor látogató jön, akkor 350 forint per fő. Úgy szokott menni, és ez általában csoportok szoktak jönni. Iskolában nyugdíjasok, van olyan csoportom, aki 5 éve visszajár. Nagyon jól érzik magukat ki.
Hát meg a nyugdíjemelést valahol el kell költeni.
Nem hiszem, hogy az a, nem hiszem, hogy az a probléma. Nem, szeretnek csinálni. Végülis az igazság az, hogy az a, van egy ilyen mese, ami a a harangnak a történetének a legejétől a végéig, az másfél óra. Azt nem ismertem, hogy tud végigmondani, mert az, vannak még utána is, itt azt elküldenek, hogy hol ennyi. Tehát végülis nagyon jó beszélgetések alakulnak ki ott is, és szerintem szívesen járnak vissza, mert másképp ugyanaz a csapat nem jönne még egyszer el.
Nem készítette a Vajdúszoboszlón lévő harangokat?
Nem. Azok alumínium harangok, azok a semmi közül. Ami ott szépen szól, az bronz harangot fönn a sarokba. Mert az nagyon érdekesen van megcsinálva, hogy le vannak téve az alumínium harangok, és amikor a harangjátékot hallja, akkor fönn az épület sarkába belül vannak bronz harangjátékok. És az szól.
Én még azt szeretném megkérdezni, hogy amikor a vállalkozási tevékenységet kiváltott engem, most ez izgat nagyon, hogy van ennek valami egységes teálló száma? Tehát ez úgy, mint harangöntés, vagy pedig valami, mit tudom, valami gyártás?
A teálló száma az elég hülye jön ki.
De nem csak, hogy mi a neve? Tehát van ennek, azt a... hogy harangöntés, vagy
nem, valami... Valahogy így van, valami nem vasfém és... Aha. Fél meg valami, olyan hülye neve van. Igazából nem vonatkozik igazából rám. Én már azért is haragszom, mikor azt mondják, hogy vállalkozom, mert nem vállalkozom, hogy kisiparos.
Jó, csak ugye, hogy mégis mi.
Hát ez a besorolás, ez egy ilyen kicsit degenerált dolog, mert nem, egyáltalán nem rá. Úgy van valahogy, hogy nem vas és fém öntés és valami nagyon hülye neve van.
Jó, köszönöm.
Úgyhogy,
azt hadd kérdezem már.
Nem is tudom, hogy lehet, hogy nyilván tartani valamit.
Hogy itt ugye ezeken a kis csengőken, harangokkal itt a tetőn van a díszítés. De a nagy harangokra hova teszik például?
A nagy harangnak a testén van a dísz.
Testén.
Persze, ott a harangon a felirat. Itt csak azért van rajta ott, mert fogantyúle meg. Most már én ezt elkezdeném a kicsi harangot díszíteni, akkor 2800 forintért nem tudná elvinni tőle. Tehát, most, hogy erre általában, amin van rajta, erről beszélünk tőle a folyamat.
Igen.
Tehát, ha a harang testét díszítenek föl, akkor nagyon drága lenne. Tehát, meg nem is érdemel meg foglalkozni.
Utómunkálatokat nem igényel, csak a tisztítást, miután...
Hát, meg van csiszolva, le kell puszítni, tehát kb. 2 hét utómunkálat van rajta. Ha a harangról beszélünk.
Nem így értette szerintem
a vagy. A harangot vagy a csengőt?
Hát...
Hogyha én veszek egy ajándékba, akkor utána van-e valami tevékenység még vele, vagy az mindig úgy fog kinézni?
Hát nem, azért az a oxidáció
van. Miért működik? Nem volt dolgos, megállt nekem a
nyelvben. Mert ügyes tetszik lenni biztos. Én nekem nem sikerült.
Ja, az előző kérdésre, hogy van-e valamilyen utómunka egy megvásárolt haranggal?
Hát előbb-utóbb elkezd bezöldülni, mint minden bronz vagy minden fém harang. Tehát ha nagyon dolgozni akar vele, akkor meg lehet az a szidolla.
Szidolla.
De most egy kislány mondta nekem, akinek adtam ajándékba egy ilyen csengőt, és mentem hozzá, és rettentő fény lett. Még jobban, mint amikor odaadtam neki. És mondta, hogy citrommal megpucoltam. A fényes volt, hogy meg voltam döbben. A citrom megmarja, hogy a citromsav, hát a oxid réteget leszette volna, nagyon szép fényes lett. Akkor általában a szidollal szokták ezt pucolni.
Két év múlva megyünk körbocsánba, csak a citromfát kell keresni, és akkor már tudjuk, hogy hol van a harangöntő.
Nincs citromfa, csak citrom volt. Na, hát hogy azt tessék megtapogatni őket, azért vagytok itt az asztalon, hogy nézegessék meg, hogy milyenek is akkor.
Megnézzük.
Gyere, nézzük, hogy kell ott adni.
Nagyon
aranyos. Gyere, köszönöm. 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 Köszönöm.